A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitharkita.ro.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. A Magyarországgyűlés 2010. május 31-én az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Ezen a napon idézik fel a Kárpát-medencei magyarok körében a trianoni békediktátum következményeit és a magyarság megmaradásért folytatott küzdelmét. Az összetartozás érzésének erősítésére és az összefogásra ma Székelyföldön bizony nagy szükség van. Meghívottam Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Nacsa Lőrinc. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, államtitkár úr, és köszönöm szépen, hogy
elfogadtam. Jó napot kívánok! Én köszönöm a meghívást!
Mai műsorunkban SMS-ben és e-mailben várjuk hozzászólásaikat. SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Kezdjük azzal, államtitkár úr, hogy mit jelent ez a nap, június 4-e a magyar nemzet számára?
Június 4-e egyrészt a gyásznak is az időszaka, másrészt meg a nemzeti összetartozásnak. A gyásznak, hiszen 1920-ban a trianoni békediktátum következményeként Magyarország elvesztette területének kétharmadát, az erdeinek 90%-át, bányákat, a vasútvonalakat, és elvesztett 3 millió magyar állampolgárt, akik idegen fennhatóság alá kerültek. Viszont lélekben nem vesztette el, és a nemzet nem vesztette el őket, csak az ország. És ebből föl tudtunk állni, és a magyarság immunrendszere erősnek bizonyult, elég erősnek bizonyult ahhoz, hogy 105 év elteltével is létezünk, élünk, intézményeink vannak, erősödünk, és ezért a nemzeti összetartozás viszont, a nemzeti összetartozásból viszont erőt meríthetünk, és 15 évvel ezelőtt a Magyarországgyűlés azért döntött úgy, hogy a napjává nyilvánítja június 4-ét, hogy a veszteségek és a gyász mellett a jövőre fókuszáljunk arra, hogy mit értünk el eddig, és mi az, ami még előttünk áll, hiszen együtt kell dolgoznunk a magyar nemzeti megmaradás és erősödés érdekében.
Hogyan látja a határon túlra szakadt nemzetrészeknek miért, vagy mennyire fontos az, hogy a magyar kormány úgymond nem engedi el a kezüket, mert voltak időszakok, amikor ez nem így volt?
Talán az elmúlt 105 évnek az egyik tanúsága, hogyha kitartóan dolgozunk és elég erősek vagyunk, már pedig az elmúlt 15 évben elég erősek lettünk ahhoz, hogy az anyaország felelősséget vállaljon és felelősséget viseljen a külhoni magyar közösségek irányába is, hiszen olyan anyaországot próbálunk építeni, olyan Magyarországot próbálunk építeni, amire minden magyar számíthat, éljen bárhol is a világban. Ha bajba kerül, ha ide akar jönni, hogyha ötlete van, ha támogatásért folyamodik, akkor az anyaországra minden magyar számíthat. És szerintem fontos volt a szülőföldön való boldogulás, a nemzeti identitás, a magyar identitás megőrzése, a közösségek erősítése érdekében, hogy az elmúlt 15 évben, a 2010-ben bekövetkezett nemzetpolitikai fordulat eredményeképpen ezek a rendszerek, a nemzeti összetartozás rendszere meg tudott erősödni. Legyen itt szó bölcsöde építésről, óvoda építésről, templomfelújításról, közösségi programok támogatásáról. Csak egy számot hadd mondjak, az elmúlt 15 évben Magyarország kormánya nemzetpolitikai államtitkárságon keresztül 43 ezer programhoz, külhoni programhoz járult hozzá, kisebb, nagyobb vagy óriás programokról beszélhetünk.
Ezek a programok az elszakított területek mindegyikén meg tudtak valósulni. Mi erdélyek fontosnak tartjuk ezeket, de mondjuk Kárpátalján, délvidéken mindenütt tudtak zajlani ezek a programok?
Mindenhol, sőt, még a legkisebb népességgel, magyar népességgel rendelkező nemzetrészekben is, legyen szó a drávaszögi Horvátországban élő magyarokról, vagy Muravidéken a Szlovéniában élő magyarokról. ott is meg tudtak valósulni ezek a programok, sőt, elég erőnk volt ahhoz, hogy a diaszpórában élő magyarság, akik akár a trianoni döntés után, tehát sok erdélyi is van köztük, akikkel találkozom, leszármazottak trianoni döntés után, második világháború után, vagy 1956-ban kényszerültek elhagyni Magyarországot, és új életet kezdeni a világ valamelyik szegletébe, Kanadába, vagy Dél-Afrikába, vagy Ausztráliába, vagy éppen Nyugat-Európába, még a diaszpórát is tudjuk segíteni, hiszen 260 darab hétvégi magyar iskolával állunk kapcsolatban, akik a gyermekeket, ahol nincsen magyar nyelvű oktatás, természetesen ott egy hétvégi oktatásban részesítik, hogy a magyar nyelv és a magyar kultúra az őket is, ők is megkapják a szükséges dózist.
Igen, egy kicsit a politika mezejére evezve, volt tapasztaltak ellenállást az illető államok kormányzatainak részéről bizonyos programok megvalósításában?
Természetesen mi mindig arra törekszünk, hogy a szomszédos államokkal jó viszonyt ápoljunk. Ez azért fontos, mert mindenhol a szomszédos államokban élnek magyar közösségek, és nekünk a jó szomszédi viszony nem elsősorban, bár fontos a közép-európai együttműködés, fontos, hogy az ember a szomszédjaival jó kapcsolatot ápoljon, de a legfontosabb, amiért mi ezt keressük, az az, hogy ott él nagy számú magyar közösség Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, és így tovább. És ezek a kapcsolatok hullámzók voltak. Láthatunk nagyon jó példát, például a szerbiai történelmi megbékélés, hiszen 15 éve azért nem ez volt a helyzet, mint ma, és láthatunk hullámzó viszonyokat is. Mi az aktuális, mindig aktuális, éppen aktuális román kormánnyal, román államelnökkel mindig a legjobb viszonyt keressük. Volt, amikor egy-egy magyar programot nem értettek, vagy támadásnak vettek, mi mindig mindenkinek elmondjuk, hogy ez sosem a többségi nemzet ellen, hanem mindig a magyar közösség érdekében történik. Legyen az szó gazdaságfejlesztésről, templomfelújításról, iskolaprogramokról. Ráadásul azért azt hadd tegyem hozzá, hogy amikor magyar kormányzat egy magyar intézményért vállal felelősséget, mondjuk felújítunk Székelyföldön egy intézményt, akkor az természetesen mondjuk egy iskolát, akkor azt akár a román állam is felújíthatná, illetve lehet egy olyan felségválás, és látjuk, hogy olyan projektek is történnek, ahol román állami pénz kerül magyar anyanyelvű intézményekhez, de mi azt gondoljuk, hogy ha az anyaország elég erős, és a nemzeti összetartozást komolyan gondoljuk, a nemzetben való gondolkodást komolyan gondoljuk, akkor nekünk ez felelősségünk, sőt, talán kötelességünk is, és ezért mi ezeket a vitákat mindig lefolytattuk, legyen szó akár a gazdaságfejlesztési támogatásokról, vagy bármilyen más programról.
Azt gondolom, államtitkár úr, hogy ilyen nagy szükség az összefogásra és a támogatásra hosszú idők óta nem volt szüksége a székelyföldi közösségeknek. Két napja ön is Székelyföldön járt, Háromszéken és Parajdon, ahol hát a víz bizony nagy károkat okozott. Mit tapasztalt itt államtitkár úr?
Hát egyrészt azt, hogy szükség van az összefogásra. Mi magyarok olyanok vagyunk, hogy akár hárman, négyfélét is tudunk gondolni, de amikor baj van, akkor összefogunk, akkor egy irányba húzunk és közösen cselekszünk. Márpedig most Székelyföld van bajban. Én emlékszem arra az időszakra, amikor például Magyarországon bekövetkezett a vörösiszap katasztrófa, bizony, akkor székelyföldi önkormányzatok, sőt vállalkozások is ajánlottak fel kisebb-nagyobb összegeket. Természetesen így működik jól a nemzeti összetartozás, így működik jól az a Kárpát-medencei egységes nemzetben való gondolkodás, ami lehetővé teszi azt, hogy oda-vissza segítsünk egymásnak. Háromszéken gyors segélyt vittünk, az ökumenikus segélyszervezettel elkezdtük a tisztítószerek fertőtlenítő kiosztását, segítünk az újjáépítésben, akár a tönkrement bútorok beszerzésében, illetve ma elindult a június 4-ére való tekintettel a közmédiában, a magyar közmédiában az egésznapos műsorfolyam és adománygyűjtés, amely szintén a székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére irányul. Ott el is kezdtük Tamás Sándor elnök úrral, illetve az ökumenikus segélyszervezettel a fertőtlenítőszerek kiosztását, ahol már jobban visszavonult a víz, és el lehet kezdeni a takarítás. Nehéz helyzet van ott, és azt gondolom, hogy mindenki példás összefogással, azonnali segítséggel túl tud lenni ezen a helyzeten majd, és azok mindenki számíthat a segítségünkre. Azt gondolom, hogy ez egy helyes dolog. És utána pedig Parajdon voltunk, ahol egy 2,5 órás vállalkozói fórumon vehettem részt, ahol a turisztikában érdekelt vállalkozók, helyi lakosok voltak ott, tettek föl kérdéseket, mondták el a javaslataikat. Oda is vittünk már segítséget, hiszen hozzájárulunk, Hargita megye tanár, ahhoz a turisztikai kampányához, amely az idei turisztikai szezon megmentésére irányul, hiszen a Sóvidéken és Parajdon is rendkívül sok látnivaló és turisztikai élmény van a bányán kívül is, ezért ezt érdemes megmutatnunk, és érdemes megkérnünk arra az embereket, hogy a Bajban most töltsenek el pár éjszakát, és látogassanak Parajdra, a Sóvidékre, hiszen ezzel is tudnak segíteni. Ez a kampány hamarosan el fog indulni, ehhez a magyar kormány is a turisztikai ügynökségen keresztül hozzájárul, beleteszi a saját részét. És a legfontosabb feladatom az volt Parajdon, hogy biztosítsam az ottaniakat, hogy Magyarország kormánya is segít, mellettük állunk és számíthatnak ránk, és hogy összegyűjtsem azokat az igényeket, azokat az ötleteket, felvetéseket, hogy hosszú távon a turisztika megmentésére milyen eszközök szolgálhatnak, hogy én erről jelentést készítsek és a magyar kormánynak beszámolhassak, hogy döntési pontokat tudjunk közösen létrehozni. Sosem úgy kell ezeket a támogatásokat eldönteni és létrehozni, hogy nem egyeztetünk a helyekkel. A nemzetpolitika mindig is, a magyar nemzetpolitika legalábbis 2010 óta, mert nagyjából előtte nem nagyon létezett a 2002-2010 közötti kormányzás időszaka lett, de 2010 óta a nemzetpolitika mindig azt a célt tűzte ki magának, hogy a külhoni nemzetrészek közösségeinek nem megmondja, hogy mit kell csinálni, hanem oda megyünk és megkérdezzük, hogy mire van szükség, és abban próbálunk segíteni, amit a helyi közösség jelez. Erről szólt a Parajdi Fórum is.
Milyen eszközök szükségesek ahhoz, hogy a turizmus feléledhessen Parajdon? Említette, hogy ez volt a tárgyalásnak a célja. Mi van a parajdi emberek lelkében, államtitkár úr?
Egyrészt még egy gyors segítséget is, egy felajánlást is be tudtam jelenteni, hiszen szakembereket is ajánlottunk föl. Magyarországnak is van tapasztalata, mondhatjuk úgy, sajnos árvizek kezelésében, árvízi védekezésben, és vízügyes, katasztrófavédelmi és geológiai szakembereket is, szakmai segítséget is ajánlottunk föl Parajdnak is, és direktben a román hatóságoknak is, hiszen a következő napokban, hetekben erre is nagy szükség lehet. Magyar vízügyesek már voltak Parajdon, már beszámoltak a helyzetre, már adtak tanácsot, és ez folytatódhat tovább. Ez még az azonnali és nagyon szakmai segítségnek is a része. Én azt gondolom, hogy Parajdon most egy jövőkép, ahogy a kérdésére is válaszoljak, egy jövő tervezés kezdődik majd el. Először is mindenki sokkolva van és megdöbbent a történéseken, én magam is a képeket látván. Azért azt kell tudni, hogy Magyarországról rengeteg ember járt a parajdi sóbányában hozzánk, ez kötődik érzelmileg is, és rengetegen fordultunk meg. Osztálykirándulások, határtalanulás kirándulások, családi kirándulások, baráti társaságok utazásai során rengeteg magyarországi magyar fordult meg ott, ezért mindenki, vagy majdnem mindenki egyként mozdult meg a hírnek a hallatára. És nyilvánvalóan szerintem, ami én nem látok bele a lelkükbe, de ott a nagyon hosszú és nagyon tartalmas beszélgetések során Parajdon az volt az érzésem, hogy van egy bizonytalanság a parajdiakban, hogy mi fog történni a bányával, mi fog történni a patakkal, mi fog történni a következő napokban, órákban, hetekben. Van egy ilyen bizonytalanság, de van egy távolabbi bizonytalanság, akik turisztikából élnek, közvetve vagy közvetlenül, hogy mi fog történni a következő években, hogy lesz turisztikai szezon, hogyan lesznek turisztikai bevételek, hogyan fognak működni a panziók, hogyan fognak működni a különböző vendéglátó ipari egységek a bánya nélkül, vagy a bányával. Csak bizonyos módon senki nem tudja ennek a jövőjét. És azt gondolom, hogy ebben egy megnyugtatást kell hozni, egy hosszú távú közép és hosszú távú tervezést kell elindítani. Én nekem nagyon tetszett az ötletgazdagság, az életerő, ami a parajdi vállalkozókból árad, hiszen eldöntötték ott, hogy létrehoznak érdekképviseleti szervezeteket, hiszen arról beszéltek ott, hogy akkor most közösen kell akár egy parajdkártya bevezetése. Rengeteg ötlet elhangzott, még nem tudjuk, hogy melyik irány valósul meg, ezért nem akarom az összes részét itt lelőni, vagy elmondani a nyilvánosság előtt, de rengeteg ötlet merült föl, turisztikai fejlesztések, élményközpontú turizmus által biztosított új létesítmények. Ezeket kell majd rendszerbe szedni, és közösen eldönteni, hogy merre tovább.
Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Ezen a napon idézik fel a Kárpát-medencei magyarok körében a trianoni békediktátum következményeit és a magyarság megmaradásért folytatott küzdelmét. Az összetartozás érzésének erősítésére és összefogásra ma Székelyföldön bizony nagy szükség van. Mai meghívottam Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára Nacsa Lőrinc. Amennyiben szeretnének hozzászólni a műsorhoz, használhatják SMS számunkat 0740-274-165, illetve e-mail címünket, amiben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyi.rádió. Államtitkár úr, ez volt Parajdon háromszéken, azt hiszem, hogy legalább ennyire súlyos a helyzet, hiszen emberek százai kerültek nehéz helyzetbe az árvíz miatt, ott mit tapasztalt látogatása során?
Hát nehéz a helyzet. Magyarországon sokszor vettem részt árvízi védekezésben, egy homokzsákot pakoló önkéntesként, és bárhol láttunk már ilyen nehéz helyzeteket, és amikor egy-egy családnak veszélybe kerül az otthona, az egzisztenciája, a megélhetése, a cuccai, amikor a vízben úszó cipők és párnák mennek el, akkor nyilvánvalóan ez érzelmileg megviseli az embereket. Ezért fontos a segítség, és azt látták szerintem Háromszéken is az emberek, amikor ott voltunk, hogy jönnek a segélyszervezetek, jönnek az önkéntesek, jönnek a háromszéki más településekről, sőt, Székelyföld egészéről, Erdélyből, és Magyarországról és messzebbről érkező felajánlások. Ott vannak akár Nagyborosnyón és a környéken még soha nem járt emberek, oda jöttek és segítenek, tehát tapasztalnak egyfajta összefogást, és talán ez egyfajta kis megnyugvás lehet a saját egyéni nehéz helyzetükben is.
Mennyire érzékeny a magyarországi társadalom a most kialakult helyzet iránt? Említette, hogy a közmédia mai nap, a Nemzeti Összetartozás napján gyűjtést is szervez az árvízkárosultak, illetve a parajdiak számára. Hogyan tapasztalják, mennyire érzékeny a közvélemény, hiszen, ahogy ön is mondotta, volt, amikor Magyarországon volt súlyos katasztrófa helyzet, akkor a székelyföldi közösség bizony egyként mozdult támogatásra. Számíthatnak arra a székelyföldiek, hogy ugyanezt történik ma magyarországi nemzettársaik részéről?
Abszolút számíthatnak, a székelyek számíthatnak ránk, egyként mozdultak meg művészek, jótékonysági koncerteket hirdettek, gyűjtéseket, ugye a közmédiában is mindenki, az állampolgárok is be tudnak telefonálni, és ezáltal tudják segíteni, de érkeztek sportolói, kulturális életszereplőitől felajánlások. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek fontos lépések, és azért valljuk be, ez azért is van, mert egyre többen látogattak el ezekre a helyszínekre, ismerik személyesen. Elindítottuk a határtaló programot, amivel évente 50-55 ezer diák, magyarországi diák osztálykirándulásban vehet részt Magyarország kormánya teljes támogatásával. Én magam például Parajdon találkoztam egy osztállyal hétfő este, akik ott voltak, és ott táboroztak a határtaló kirándulás keretében, pár napot töltöttek Parajdon is, és aztán mentek tovább. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az elmúlt években ez 500 ezer, több mint 500 ezer, tehát több mint fél millió magyarországi diákot eredményezett, akik el tudtak jutni a kormány támogatásával a külhoni területekre, ezáltal személyes tapasztalatuk, benyomásuk volt. Ők sokan közülük arra biztatták utána a családjaikat is, hogy nyári nyaralást tervezzenek úgy, egy őszi kirándulást, hogy jussanak el ezekre a helyekre. Tehát a magas söptű képért, a Nemzeti Összetartozás hálója ezáltal egyre szorosabbá vált. Testvértelepülések, testvériskolák, sportkapcsolatok, kulturális kapcsolatok mind az elmúlt 15 évben egyre sűrűbbé szőtték a Nemzeti Összetartozásnak a hálóját. És ennek is nyilvánvalóan az eredménye, hogy sokkal többen kötődnek érzelmileg már ezekhez a helyszínekhez, a székelyföldi helyszínekhez is, hiszen személyesen is megtapasztalták. Persze mindig is voltak, akik szívesen jártak, akik családilag. Amikor én gimnazista voltam, akkor nem volt határtaló program, akkor Gyurcsány Ferencnek hívták a miniszterelnököt, és akkor a tanáraimnak és a szüleimnek köszönhettem, hogy eljutottam külhoni területekre, mert a tanáraimban volt annyi, hogy megszervezték, fontos volt számukra, hogy megszervezzék ezeket a kirándulásokat. A szüleim pedig, mivel akkor nem volt kormánytámogatás, hálásak nekik, hogy még ha szűken is, de ki tudták fizetni ezeket a kirándulásokat, és így én is már fiatal gyerekként is énekkarral, osztálykirándulással, különböző helyekkel eljuthattam a külhoni elszakított nemzetrészekre. Na most ezt most már szervezetten kormányzati programként indítottuk útjára most már 10 évvel ezelőtt, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek ilyen szempontból a társadalomban is megjelenik a lenyomata, a hatása.
magyarországi vízügyi szakemberek már jártak Parajdon a helyszínen, és ön azt nyilatkozta, hogy amennyiben a román hatóságok igényt tartanak rá, további szakmai segítség is érkezik. Kifejezte már román fél igényét ezekre a szakemberekre, és azért is kérdezem, hogy tudtak-e már valamit megállapítani a szakemberek a bánya sorsát, illetően tudjuk, hogy óráról órára változik a helyzet, de valamit biztonságosan tudunk-e állítani, vagy tudnak-e esetleges magyar szakemberek, akik itt voltak, állítani arról, hogy mi lehet a bánya sorsa?
Hát voltak Parajdon is, és voltak Háromszéken is. A Európai Uniós keretekben is felajánlottuk a segítségünket, nem csak vízügyi, hanem katasztrófavédelmi szakemberek is. És nem csak Európai Uniós keretekben, hanem két oldalú alapon, tehát direktben a román hatóságokat megkeresve is. Ezek egy részére nem jött még válasz, egy részére jött még válasz. Itt szakmai kérdésekben én nem tudok belemenni, de az biztosan látjuk, hogy amire a román kormány is döntött és forrásokat áldoz, abban egybehangzó szakmai vélemény van, hogy el kell terelni onnan a patakot a bánya környékére, hogy egy új medret kell ásni, és valamilyen módon azt arrébb vinni. Azt, hogy utána mit kell csinálni a víz, mi készen állunk arra, hogy kölcsön adjunk olyan nagy teljesítményű bánya szivattyúkat, mély szivattyúkat, amiből azért általában egy-egy országnak nem szokott lenni nagy kapacitása, hiszen ezek nagyon speciális és ritka helyzetek, hála Istennek, hogy ritka. Itt több is van ebből Magyarországon, és ezekkel készen állunk ezeket kölcsön is adni, és rendelkezésre bocsájtani, szakemberekkel természetesen együtt, és hát nyilván folyamatosan egyeztetünk a helyi vezetőkkel is, Hargitomér tanácsának elnökével, az ottani szenátorral, képviselővel, polgármesterrel, és azokkal a magyar vezetőkkel is, akik akár a prefektúra részéről is, akik napról napra, percről percre tudják a pontos helyzetet. Bíró Barna Botond, Hargitomér tanácsának elnökevel ott is találkoztunk, és ma ő Budapesten van, és ma is fogok vele találkozni, hogy további segítségről és további tervekről egyeztessünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy a folyamatos kapcsolattartás, ahogy ön is mondja, napról napra változhat a helyzet, a folyamatos kapcsolattartás az mindenképpen egy fontos eleme a segítségnyújtásnak.
Azért egy hallgató SMS-ben, eltekintve a mostani súlyos katasztrófa helyzetektől, a magyar kormány különböző támogatási programjai tovább működnek-e? Gondolok itt a vállalkozás fejlesztésre, agrártámogatásokra, tanulmányi vagy akár sport támogatásokra, illetve indítanak-e újabb programokat? Marci írja SMS-ben.
Elmúlt években megkezdett programjainkat folytatjuk, éppen kiírtuk és lezárult az elmúlt hónapokban az erősödő Kárpát-medence pályázatunk, ahonnan rengeteg erdélyi pályázat is érkezett. A nemrégiben volt az igénylési ideje a Szülőföldön Magyarul programnak, annak az oktatási nevelési támogatásnak, amely a magyar anyanyelven tanuló diákok és hallgatók számára, óvodások, kisiskolások, gimnazisták és főiskolai vagy egyetemi hallgatók számára is, akik magyar nyelven folytatják a tanulmányaikat, 100 000 forintos, hát, ha úgy tetszik, ösztöndíj, vagy ha oktatási nevelési támogatást nyújt. Itt is nagy volt az érdeklődés, és látszik azt, hogy az óvodafejlesztési programnak köszönhetően évről évre több magyar anyanyelven tanuló, nevelkedő óvodás is van, akár Erdélyben is, de szerte a Kárpát-medencében. Az intézményrendszerek támogatásai programjait is folytatjuk, hozzájárultunk olyan, akár ha már említette a kérdező, sport, vagy néptánccsoport, hagyományőrző csoport, vagy éppen az Erdélyben oly profi és magas szinten megszervezett fesztivál sorozatnak, hiszen egy-egy városnak a magyar napjai a különböző találkozási, a közösségi találkozási lehetőséget biztosító fesztiváljai, rendezvényei, azok mind-mind élvezik a magyar kormány támogatását, és ezért nagyon fontos, hogy ezek a programokat a baj mellett is, a bajra külön elköltött források és segítség mellett is ezeket folytatjuk, ahogy az elmúlt években is. Ezért mondom ezt a magas számot, 43 ezer programhoz járultunk hozzá az elmúlt 15 évben, és több mint 6500 kedvezményezett, 6500 közösség kapott támogatást a magyar kormánytól.
Igen, egy másik SMS, Klári írja Csíkból, ez már egy kicsit kényes ügy, államtitkár úr, de várjuk a válaszát. Az a véleményem, hogyha akkor lehetett határt változtatni, ma miért ne lehetne? Klári írja Csíkból, és hát gondoljunk csak a mostani szomszédban zajló háborúra, kedves Klári, hogy vajon hogyan jobb nekünk, de államtitkár úr legyen szíves, válaszoljon.
Szerintem a legfontosabb a béke, amire itt ön is utalt a félmondatában a szerkesztő úr, hogy béke legyen, hogy őrizzük meg a békét. Romániával is egy szövetségi rendszerben vagyunk, az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezekben a keretekben kell együttműködnünk, és nyilvánvalóan meg kell néznünk, hogy mikben értünk egyet a szövetségi rendszer közös politikájában, amik hasznosak mind a román nemzetnek, mind a magyar nemzetnek, és mellette természetesen, amiben meg kell vállalni a vitát, mint például kisebbségi jogok, önrendelkezés, magyar intézmények támogatása, ott megvállalni is kell a vitát, és ezeket a vitákat le kell folytatni, de ahogy mondtam, a jó szomszédi viszonyra kell törekedni. A világ mozgásban van, és a világ gazdaság, a világ politika is átalakul, ha figyeljük az eseményeket, egy teljesen más világrendszer következik, mint amit eddig megismertünk, és ebben a kisebb közép-európai országoknak, nekünk itt, Szlovákiának, Romániának, Szerbiának, Lengyelországnak, Ausztriának, Magyarországnak, Horvátországnak, ezeknek az országoknak együtt kell működni. A közép-európai együttműködésnek nincs alternatívája, mert külön-külön elég kicsik vagyunk, és elveszünk a világgazdaságban és a világpiacon. Ezért az a feladatunk, hogy az energetikai rendszerünket, áramhálózat, már összekötöttük, vannak energetikai együttműködések. A Magyar Uniós elnökség alatt elért romániai schengeni csatlakozás a gazdasági kapcsolatokat is élénkítheti. Akkor tudunk közép-európai jövőt biztosítani, hogyha nem elzárkózunk egymás elől, hanem azt keressük, ami közös pont, és amiben tudjuk érvényesíteni a nemzeteink érdekét.
Igen, Mária írja, lát esélyt az együttműködés megvalósítására Kelet-Közép-Európában?
Ezen kell dolgoznunk. Esély mindig van, néha könnyebb ezt létrehozni, néha nehezebb, néha vannak országok, amik ebből kilógnak, néha van, amikor összeállnak a csillagok. Folyamatosan ezen kell dolgozni, folyamatosan ehhez fontos, hogy a közép-európai országokban politikai stabilitás legyen, az együttműködésre kész kormányok legyenek, és megtaláljuk azokat a közös projekteket, ami például az infrastruktúra fejlesztés, autópálya, vasút, ami a gazdasági kapcsolatokat erősíti. Hiszen látjuk azt, hogy a kommunizmus során nem engedték meg nekünk, se Romániának, se Lengyelországnak, se Szlovákiának, se Magyarországnak, ezeknek az országoknak nem engedték meg, hogy kiépítse azokat az infrastruktúrákat, amivel összeköthetőek ezek az országok. És ezért most azt, hogy már Romániával van autópálya határunk is, több határátkelő nyílt az elmúlt időszakban, hogy folytatjuk az autópályaépítéseket, hogy vasutat tervezünk, és így tovább. Ezek azért fontos eredmények, mert ezáltal a közép-európai gazdasági együttműködés egyre erősebbé tud válni. Van egy nagy lemaradásunk, hiszen a kommunizmusban ezeket nem engedték, tiltották és nem finanszírozták. Azt a 45 év lemaradást, azt most a mi időnk alatt a mi közösségeinknek kell majd bepótolnia.
Államtitkár úr, háborúban lévő magyar nemzettársainkon hogyan tud ezekben az időkben segíteni a magyar kormány?
Beszéltünk itt a nehéz helyzetben lévő háromszékiekről, paraidiakról, de a kárpátaljai nemzetrész most már évek óta nagyon-nagyon nehéz helyzetben van. 2014-15 óta folyamatosan szűkítik a kisebbségi jogaikat, csorbítják a kisebbségi jogaikat, anyanyelvi vagy oktatási jogok, és ráadásul 3 éve most már a háború árnyékában élnek, és amikor mi háborúról és békéről beszélünk, és a béke irányában teszünk erőfeszítéseket, és azt mondjuk, hogy béke kell, akkor mi ezt annak tudatában is tudjuk, hogy bocsánat, hogy így plasztikusan és durván és erősen, de ez az igazság, ennek a háborúnak vannak magyar áldozatai.
Bizony.
Kárpátaljai férfiak, akik ukrán állampolgárként elvittek a frontra, ők meghaltak. Amikor a nyugat-európaiak azt mondják, hogy ezt a háborút folytatni kell, a végtelenség és finanszírozni és fegyvereket küldeni még, akkor ők ezt a részét nem látják és nem értik. Nem hiszem, hogy van svéd, belga, német vagy francia áldozata a háborúnak, ugyanakkor magyar van. És a kárpátaljai közösség nagyon nehéz helyzetben van. Ami az élni akarásukat és a működésüket mutatja, az a jó hír, hogy egyetlen egy magyar intézményt sem kellett bezárnunk Kárpátalján. Volt, ahol csökkent az osztálylétszám, volt, ahol csökkent egy kicsit a működés, de nem vesztettünk el intézményeket, hiszen hogyha mi azt valljuk, hogyha az egyik nemzetrész erősödik, akkor az egész nemzet erősödik. Hogyha a székelyek, az erdélyek erősödnek, akkor az egész nemzet erősödik. Hogyha viszont valaki gyengül, megszűnnek intézmények, akkor az egész nemzet szegényebb lesz és gyengül. Ezért fontos, hogy az kárpátaljai egyházak, a kárpátaljai oktatási intézmények, azok állják a sarat a legnehezebb helyzetben is. Mi folyamatosan segítjük és támogatjuk őket, de nekik most a legnagyobb támogatás és segítség az a béke lenne, hogy nyugodtan élhessék az életüket, és nyugodtan építhessék vissza azokat a hitfállásokat, azokat az intézményeket, azokat a közösségeket, amelyek veszélybe kerültek a háború alatt.
Valamilyen szinten vette-e már fel a kapcsolatot Románia frissen megválasztott elnökével, magyar kormányzat részéről, államtitkár úr?
Természetesen gratuláltunk neki, többször is kifejeztük az elismerésünket. Hát ugye egy másik ország választásában mi soha nem szólunk bele. Nekünk például a romániai választások kapcsán is csak az a fontos, ami a magyarok érdeke. A magyaroknak legyen erős érdekképviselete bukaresti parlamentben, a helyi önkormányzatokban, a megyei önkormányzatokban, hiszen a magyar jövőnek ez is egyfajta záloga, az erős politikai képviselet. És mi mindig tiszteletben tartjuk, hogy a romániai állampolgárok, köztük a magyarok, kit választanak elnöknek, vagy kiket választanak be a parlamentbe, és mi mindig készen állunk arra, hogy Románia megválasztott elnökeivel, mindenkori elnökkel jó kapcsolatot ápoljunk, és jó viszonyt ápoljunk, együttműködjünk, pontosan az erdélyi magyarok érdeke miatt is. Én örömmel láttam, hogy az új elnök ellátogatott Parajdra és Háromszékre is, hogy személyesen, ne csak jelentésekből, újságcikkekből tájékozódjon a helyzetről. Ez azt gondolom, hogy jó hír. Mi pedig, nekünk az a feladatunk, hogy az erdélyi magyarok érdekében, illetve a jó szomszédi viszony érdekében a mindenkori elnökkel együttműködjünk.
Mire számítanak az európai együttműködés szintjén Románia és Magyarország között, hiszen látjuk, hogy a magyar kormány és a román elnök európai és világpolitikai nézetei nem feltétlenül azonosak.
Szerintem azokra kell fókuszálni, amíg nincsen valamiféle olyan helyzet, ami akár konfliktust okozhatna, mi mindig azt mondjuk, hogy azokra a dolgokra kell koncentrálni, amikben egyetértünk. Meg kell nézni, hogy mik azok a közép-európai érdekek, amely például a béke ilyen, például az energetikai együttműködés, a energetikai diverzifikáció, az energiabeszerzés, az a gazdaságainknak nagyon fontos. A különböző, például együtt tudtunk működni az előző kormányzattal is a schengeni csatlakozás ügyében, hiszen Magyarország oroszlán részt vállalt a magyar Európai Uniós elnökség alatt Románia schengeni csatlakozásában, ami jó a románoknak, jó a magyaroknak, jó az erdélyi magyaroknak, így tehát mindenkinek jó az, hogy elértük ezt az eredményt. Szerintem ezeket a dolgokat kell keresni, beszéltem itt már az infrastruktúra fejlesztésről, közös projekteket is létre lehet hozni, és a nagy európai szintéren is a sors kérdésekben, a Közép-Európát alapvetően érintő kérdésekben mindig a közép-európai érdeket, benne nyilván nekünk a magyar érdeket, a román elnöknek pedig a román érdeket kell képviselni, de ahol ezek találkoznak, és a közép-európai együttműködés ezt kívánja, ott pedig természetesen készek vagyunk az együttműködésre.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a székely földmérője, székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Nacsa Lőrinc volt. Államtitkár úr, én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm a lehetőséget.